Sziasztok, ez itt a Sötét Anyag True Crime Podcast. Ismert és kevésbé ismert megtörtént bűnesetekkel. Én Júlia vagyok. Szokás szerint szeretnélek figyelmeztetni arra, hogy ez a rész ismét a nyugalom megzavarására alkalmas szöveget és leírásokat fog tartalmazni. A mai epizód egy kooperáció része, amely a National Geographic és a Sötét Anyag True Crime Podcast között jött létre, amelynek nagyon-nagyon örülök. Mivel te is ezt a podcastot hallgatod, valószínűleg te is olyan True Crime junkie vagy, mint amilyen én vagyok. Szinte mindent, amit csak lehet, meghallgatok és megnézek. Az egyik nagy kedvencem a díjnyertes portugál investigatív újságírónő Mariana Fancela és a National Geographic Trafficked című sorozata, amely magyarul a bűn kereskedői címen látható. Ez oknyomozó riport, dokumentumfilm és izgalmas, idegborzoló és akciófilmszerű szórakoztatás egyszerre. A sorozathoz egyébként egy podcast is készült, ha beszélsz angolul, akkor a figyelmedbe ajánlom. Én egyszerre hallgattam le az összes részt. Meghallgatható például a Spotify-on a podcast neve Trafficked with Mariana Fancela. Ha nem ismernéd Marianát, akkor ezt mindenképp tudni kell róla, hogy ő egy Peabody és Dupont díjas oknyomozó újságíró, aki bátran elmerül az alvvilágban, és olyan emberekkel kerül kapcsolatba, akik nagyon, nagyon sötét dolgokba keveredtek. A National Geographic jóvoltából megnézhettem az egész második évadot, és meg kell, hogy mondjam, hihetetlenül izgalmas. Marianne az olyan újságíró közé tartozik, aki nem fél összepiszkolni a kezét, és bemerészkedik a sötétségbe. Ami nekem különösen tetszik ebben a sorozatban, az Marianne a bátorsága, a veszélyes helyzetek felvállalása, és az, ahogyan rávilágít a sötét dolgokra. A bűnkereskedői második évada hetente péntekenként 21 órától láthatók a National Geographic oldalán. A linket megtalálod az epizód leírásában. Ha még nem ismernéd a sorozatot, akkor mindenképp keres rá. Az első évad is fantasztikusan izgalmas volt, de amit ígérhetek, a második évad még lebilincselőbb és még elképesztőbb lesz. Marianne az élet olyan területein nyomoz, ahol nem is sejtenénk, hogy léteznek fekete piacok. Ebben az évadban Marianne egy kiterjedt oknyomozó utazásra visz el minket, miközben folytatja a legveszélyesebb fekete piacok, bűnszövetkezetek és emberkereskedő hálózatok feltárását szerte a világon. Még mélyebbre hatol ezekben a titkos alvilágokban, és minden epizódban egy másik történetet követ nyomon. A marihuanától és a lopott autóktól kezdve a törvényen kívüli motoros klubokon át, az amazoniai mafiáig és a plasztikai sebészetig. Péntekenként, ahogy mondtam, este 21 órától Mariannával tarthatunk, aki kockára teszi az életét, hogy hozzáférjen a rejtett pusztító erőkhöz és a több trillió dolláros árnyékgazdaság mögött álló láthatatlan szereplőkhöz. A mai epizódom kapcsolódik a bűnkereskedői eheti részéhez, amelynek eredeti címe Black Market Surgery, magyar címe pedig Plasztika feketén. Ebben a részben Marianne a feketepiaci plasztikai sebészet sötét zugaiban nyomoz, ahol a szex, a kapzsiság és a közösségi média a pácienseket végzetes, motelszobás műtétek felé sodorja. Miami Discount műtéti központjaiban pedig bombasztikus kapcsolatot fedez fel a bűnözők, a kapzsi orvosok és a páciensek halála között. De most következzen az én sztorim a plasztikai sebészet árnyoldaláról, mint mindig a helyes vagy hoax után. Helyes vagy hoax? 18 perc. A Miami zombi támadás. 2012. május 26. Miami, Florida, délután 2 óra. Napfényes strandidő. A 65 éves hajléktalan Ronald Popó számára ez a nap is csak olyan, mint a többi. Ronald, akinek élete olyan ígéretesen indult, aki New York elitiskoláiban tanult, és aki egykor arról álmodott, hogy elnök lesz, ekkor már több mint 30 éve él az utcán, családjától elszakadva. Szociális munkások ugyan többször is felajánlották neki a segítségüket, de ő mindig visszautasította azt. Ezen a napsütötte kora délután egy fiatal férfi közeledik, a 31 éves Rudy Eugene, aki a South Beach-en parkolja le a kocsiját, és ezután 3,5 mérföldet gyalogol át egy töltésen vissza a városba, majd fényes nappal vetkőzni kezd. Eugene észreveszi a hajléktalant, és nyílegyenesen felé tart. A térfigyelő kamerák rögzítik, ami ezután történt. Eugene immáron teljesen mesztelenül puszta kézzel esik neki az idős férfinak. Iszonyatos erővel kezdi el rugdósni, verni és kezdi letépni róla a ruháit. Aztán egyfajta birkózó fogással rögzíti a férfit, aki kétségbe esetten próbál menekülni. Eugene-nek nincs semmiféle fegyvere, kizárólag csak nyers, szinte emberfeletti erejét alkalmazza. Ezután Rudy Eugene kitépi az idős férfi szemeit és nekiesik az arcának. A fogaival tépi, harapja a férfit, és a húsát kezdi enni. Az eszement támadás 18 percig tartott, amely alatt az idős férfi brutális sérüléseket szenvedett, arcának nagy részét szétharapta és elfogyasztotta Rudy többek között az orrát és a bal szemét is. Néhány járókelő észreveszi, hogy mi történik, de a jelenet annyira szürreális és vérfagyasztó, hogy senki nem mer direkt közbeavatkozni, azonban a rendőrség legalább 5 hívást kap szemtanúktól. Amikor végre a helyszínre érkeznek, az első rendőr, José Ramirez szinte azonnal fegyvert ránt. Ramirez többször is felszólítja Eugene-t, hogy hagyja abba a támadást, de ő ignorálja ezt, és csak állatios hangon, érthetetlenül vérben úszva mordul vissza valamit. Még azután sem engedi el áldozatát, hogy a rendőr lőni kezd. Nem világos egészen pontosan, hogy a rendőr mikor kezdett el lőni, de végül 4 golyó kell ahhoz, hogy Eugene abba hagyja a támadást. José Ramirez a rendőr, aki szembeszállt Eugene-nal, és aki végül lelőtte őt, az incidens miatt súlyos traumát szenved, és hónapokig kap még pszichológiai segítséget. Szerinted igaz ez a történet, vagy csak megszaladt velem a fantáziám? Plasztikai sebészet árnyoldala. Minden változó, a szépségideálok is. Minden korszaknak megvannak a maga, egymással versengő szépségideájai. A kb. 30 ezer éves Willendorfi Vénusz például keskeny vállal, és olyan erőteljes fenékkel, mellekkel és hassal rendelkezik, hogy azok elnyelik a derekát. A szakértők máig vitatkoznak azon, hogy ez a 11 centis kis alak a paleolitikumban uralkodó női szépségideált, vagy a termékenység szimbólumát ábrázolja-e. Az akkori Egyiptomban egyébként a Willendorfi Vénusz esztétikailag megbukott volna. Ekkor a karcsú, teljesen szőrtelenített, szoborszerű testet tartották gyönyörűnek mindkét nemnél. Nagy jelentőséget tulajdonítottak a bőrápolásnak, a szempillákat és a szemöldököt sötétre festették, sőt, a szemhéjfestéket egészen a halántékig húzták. Néhány évszázaddal később a telt karcsú Rubenszi nők számítottak szépnek, míg aztán az 1920-as évekre a fiúsan lapos lett a menő. Az 1980-as évek a szupermodellek kora volt, karcsú, de nőies, mint Cindy Crawford. A 90-es években jött a heroin chic, és a rendkívül vékony modellek, mint Kate Moss. Az ezredfordulón viszont a tónusos testet és az egészséges kinézetű, világos bőrt találták szépnek. A tendenciák évtizedről évtizedre jól megfigyelhetők voltak. A mai generáció úgy gondolja, hogy a karcsúk derék, a szélesebb csípő, a nagy mellek és a nagy fenék a szép, tehát az egyfajta hiperfeminizált, eltúlzott sziluettel rendelkező nő. Ráadásul a plasztikai sebészek felkeresése ma már nem tabu. Ebben nem kis szerepe van az olyan sztároknak, mint például az amerikai Kardashian nővérek, akik ezt a trendet több millió Instagram követőikkel és reality showjukkal a világ minden tájára eljutották. Sokan magának Kim Kardashiannek tulajdonítják a trendet. Mióta az amerikai szupersztár 2014-ben a Paper magazin cím oldalán bemutatta feltűnően nagy hátsóját, egyre több nő fordult plasztikai sebészhez azzal a kívánsággal, hogy nagyobb feneket szeretne. És hogy milyen metódussal érhető ez el? Az egyik legfelkapottabb, legismertebb eljárás a BBL, a Brazilian Butt Lift, amelyet magyarul brazil fenék nagyobbítás vagy brazil fenék felvarrás néven emlegetnek. Ahogy a neve is elárulja, a BBL-t Brazíliában találták ki, és állítólag segít a tökéletes formájú nagy fenék elérésében, mindenféle testmozgás nélkül néhány órás műtét után. Hogy mi kell hozzá? Mindössze elegendő saját zsír, vastag pénztárca, sok türelem és magas fájdalomküszöb. A metódus atyának Ivo Pitangi brazil orvost tekintik, aki az 1960-as években Rio de Janeiro-ban alapított magánklinikát. Képességei szállóigévé váltak. Lehet, hogy Isten teremtett minket, de Ivo mindent helyrehoz, írták róla a lapok. Pitangi olyan sztárokat operált, mint Sophia Loren, Farah Diba, a perzsasság felesége, Niki Lauda vagy Kábor Zsozsa. Másrészt viszont szegény női pácienseken végzett beavatkozásokat ingyen. Ez tette lehetővé számára, hogy új, kockázatosabb technikákat és módszereket próbáljon ki, és mivel a szegény emberek nem engedhettek meg maguknak drága ügyvédeket a perlekedéstől, az esetleges nem kívánt eredmények miatt nem kellett tartania. Pitengi Nemzetközi Akadémiáján keresztül, ahol plasztikai sebészek százait képezte ki, a BBL eljutott a világ minden tájára. De konkrétan mi a BBL? Aktuális statisztikai adatok szerint világszerte a 9. leggyakoribb szépészeti műtét. A brazil fenékfelvarrásnál általában a páciens saját zsírjával dolgoznak, amely általában a hasról, a derékról vagy a hátról származik, onnan szívják le. Ez egyben a sziluettet is formálja, és keskeny derekat is eredményez. A saját leszívott zsírt előkészítik, majd befecskendezik a fenékbe a kívánt volumenhatás elérése érdekében. Egyszerűnek hangzik, de ez mégis egy olyan műtét, amelynél nagyon oda kell figyelni. A fenék tulajdonképpen egy nagy izom, sok nagy érrel, ezért fontos, hogy az orvosnak elegendő tapasztalata legyen, és hogy tudja, hogyan, hova és milyen mélyre kell befecskendezni a zsírt. Az eljárás több óráig is tart, és számos rizikófaktor van. Például a zsír befecskendezésekor a sebész eltalálhat egy vénát, ami aztán belső vérzéshez vezethet. Vagy ha a befecskendezett zsír az erekbe kerül, mert ekkor életveszélyes zsírembólia alakul ki. A zsírcseppek ezután bejutnak a véráramba és elzárják az eret. A beteg túl kevés oxigénhez jut és embólia következtében meghalhat. A BBL-nek van a legmagasabb fatális komplikációs aránya az összes esztétikai beavatkozás közül. 3000 nőből egy meghal egy ilyen műtét után. A beavatkozás maga igencsak borsos áru, átlagosan 9000 és 12000 euró között mozog. A műtét után hetekig kell hason feküdni, nem szabad leülni, és sok fájdalmat kell elviselni. A nagy fájdalom és a következmények ellenére azonban a fenék nagyobbítással való üzletelés virágzik. A Nemzetközi Esztétikai és Plasztikai Sebészeti Társaság adatai szerint 2019-ben világszerte közel 500 000 emberen végeztek el BBL-t, ami 4 év alatt jó 60%-os növekedést jelentett. Egyetlen más esztétikai eljárás iránt sem nőtt meg ennyire a kereslet. Csak Németországban 2019-ben több mint 5000 műtétet hajtottak végre. Ezek közül jó néhányan Düsseldorfban, ahol mintegy 20 rendelő és klinika kínálja az eljárást, és amelynek egyikében a mai történetünk játszódik. Azok, akik Németországban szeretnék megnagyobbítani a feneküket, sok ajánlat közül választhatnak. Düsseldorfban, a plasztikai sebészet németországi fellegvárában a testükkel elégedetlen nők sorakoznak a várótermekben. Az egyik ilyen váróterem az iráni származású dr. Ali Reza Samadi 5 csillagos Royal Centerében volt található. Az orvos specialitásként az Instagram oldalán a BBL metódust hirdette, a saját zsírátültetést, amely nagyobb, kerekebb hátsót eredményez, vékonyabb derék mellett. Az Instagramon posztolt képek egy luxus klinikát és magas minőséget ígértek. Az orvos büszkén és gyakran pózolt a képeken, főnöki székben hátradőlve, alkalmazottaitól körülvéve, elégedett mosolyal az arcán, ahogyan magát prezentálni szerette. Sőt, nem csak fényképeket posztolt, de a beavatkozásokat is gyakran filmezte, és később fel is töltötte az internetre. Az orvos egyre nagyobb követői táborral bírt, és egyre több mesés kommentár jelent meg a munkájával és a klinikájával kapcsolatban. Egyre több beavatkozást végzett, búsás összegekért, egyre többen keresték fel a klinikáját. Karrierje felfelé ívelt. Ám a színfalak mögött hihetetlen dolgok történtek. Egy szélhámosság kronológiája. Ugorjunk vissza az időben 2018. augusztusába. Maria K., egy düsseldorfi diáklány meghalt, miután dr. Samadi brazil fenék nagyobbítást végzett rajta. Maria mindössze 20 éves volt, és tökéletes egészségnek örvendett, ahogy egyik barátnője, Lisa Marie Hoffman is megerősítette. A diáklány 2018. augusztusában betette alá magát a BBL műtétnek, és sajnos az életével fizetett érte. A műtét során Ali Reza Samadi több mint 12 liter zsírt és folyadékot szívott le 20 éves lányból. Ambuláns műtét esetén azonban csak maximum 5 liter engedélyezett. Ezen kívül az orvos megengedhetetlen gyógyszermennyiséget, illetve nem engedélyezett gyógyszereket adott be a lánynak. az érzéstelenítőből például a megengedett 8-szoros adagját adta be. Mariet egy órával a műtét után szinte kirúgták a rendelőből, emlékszik vissza Hoffman. A lány aztán otthon hirtelen összeesett. Sürgősségi orvos hívtak, és a diákot az egyetemi kórházba szállították. Maria röviddel ezután meghalt. Az egyetemi kórházban azonnal tudták, hogy valami nincs rendben, és értesítették a rendőrséget. Mariának súlyos belső vérzése és egyéb sérülései voltak. A diáklánynak a beavatkozás előtt 9000 eurót kellett kifizetnie. Ezért az összegért teljes mértékű szolgáltatást, vagy akár csak átfogó felvilágosítást a rizikokról nem kapott. Maria édesanyja és 23 éves barátja is állították, hogy a fiatal nőt az orvos nem tájékoztatta részletesen a műtét jelentős kockázatairól. És most ugorjunk egy újabb évet, 2019. júliusába. A hatóságok és a média felfigyelnek egy újabb halálesetre. Dr. Alireza Szemedi magánklinikáján egy 42 éves, meg nem nevezett nő a műtét után elvérzett. A 42 éves nő, aki egyébként nővérként dolgozott, szintén a BBL fenék nagyobbítás miatt került a kés alá. Szemedi elmondta, hogy az eljárás során körülbelül 5100 ml zsírt szívott le a 42 éves nő testéből. Ebből egyenként 900 ml-t fecskendezett vissza a fenék mindkét oldalára. Az orvos állította, hogy a műtét során nem volt komplikáció. Hamarosan azonban hajmeresztő részletekre terült fény. A 42 éves nő is ambuláns zsírleszívást, majd saját zsírbeültetést végzett. A magas kockázatú beavatkozást azonban altatórvos nélkül csupán helyi érzéstelenítéssel végezte. Helytelenül és sokszorosan túladagolt gyógyszerekkel pumpálta tele a nő szervezetét, akinek keringése röviddel a beavatkozás után összeomlott. A mentőket délután 3:30 körül hívták ki a klinikához. A mentő a Düsseldorfi Egyetemi Kórházba vitte, ahová Máriát is szállították, de az orvosok hiába küzdöttek a meg nem nevezett 42 éves nő életéért. Belehalt a zsírembóliával kombinált kritikus vérveszteségbe. Alireza Szemedi ismét tagadta, hogy hibázott volna. Idézem, biztosan nem vérzett el. A műtét után a keringése stabil volt. Szemedi hirtelen szívhalálra gyanakodott halálokaként, például vele született szívelégtelenség miatt. A rendőrség felfigyelt ezekre a halálesetekre és nyomozni kezdett. Két haláleset, 2 éven belül, amely mellett számos más eset is nyilvánosságra került. Több páciens is súlyos, néha életveszélyes állapotba került a Royal Centerben elvégzett beavatkozások után. Példaképp álljon itt egy bécsi hölgy története, aki anonim szeretne maradni. A rendelő Düsseldorf központjában volt található, de sehol nem volt látható az az 5 csillagos, egekben magasztalt luxus magánklinika. Egy kis, koszos bejáraton keresztül vezetett az út, fel a lifttel, egy lakásba, ami egy kis rendelővé volt átalakítva. Sajnos semmi nem úgy nézett ki, mint ahogy azt az interneten bemutatták. A helyiségek állapota ijesztő volt. Nagyon poros, koszos és ódivatú volt minden. A rendelőben mindössze 4 ember dolgozott. Dr. Summary, a felesége, aki a recepción dolgozik, és a sógornője, aki az altatásért felelős, valamint egy beugró, aki időnként besegít. Ezt az információt Dr. Summary maga adta meg nekem, amikor a személyzetről kérdeztem. Az orvos barátságos volt és beszélt a beavatkozásról. Nagyon féltem azonban, mivel a rendelőben nem volt igazi altatóorvos. A sógornője, aki a műtéteknél segít, nem anesteziológus, sőt, még csak nem is ápolónő, ahogy ez saját maga mondta el nekem. Azonban nagyon kedves volt, fogta a kezemet, amíg el nem aludtam, és gondoskodott rólam. Egy átlagos kis szobában műtöttek meg egy műtőasztalon. Rögtön a műtét után azonban kitettek az ajtó elé, még nem voltam ébren és eszméletemnél. Amint magamhoz tértem, azt mondták, hogy el kell mennem, mert a következő páciensnek van szüksége az ágyra, és hogy csak egy ágy van. Ez nagyon sok volt, mert kockázatosnak és veszélyesnek tartottam, ahogy a férjem is. Tényleg nagyon csalódott vagyok a gyors elbocsátás miatt. Semmiféle utógondozást nem kaptam. A fájdalom sem egyfajta kis izomfájdalom volt, ahogy az orvos ígérte, hanem az első 10 napban rendkívül erős volt. Sajnos az eredménnyel sem vagyok elégedett. Miután kifizettem 15.000 eurót, most további 3.000 eurót kell fizetnem a korrekcióért. Ez nagyon elszomorított, mivel hitelt kellett felvennem a műtét finanszírozásához. A klinika megkért, hogy írjak egy jó kritikát Dr. Summeryről, én azonban egy őszinte véleményt szeretnék adni. Dr. Summery nagyon nagy gondot fordít az őt népszerűsítő Instagram bloggerekre, de sajnos a normális emberekkel nem bánik ugyanilyen gondosan. És szerintem az sem jó, hogy állandóan arra kér mindenkit a WhatsAppon és az Instagramon, hogy írjon róla jó kritikákat. A szépségdoktort, miután az esetek a nyilvánosság elé kerültek, heves támadások érték a minősítő portálokon. Jó néhány negatív megjegyzést letiltottak. Több mint feltűnő, hogy szinte csak 5 csillagos, felmagasztaló vélemények voltak találhatók online Summeryről és a munkájáról. Alig 7 hónappal a második haláleset után, 2020. februárjában az orvos neve ismét felbukkant a hírekben és a lapokban. Paris Helms, aki Berlin igazi Barbie-jának nevezi magát, volt Alireza Summery újabb áldozata. A Németország szerte ismert celeb tínédzser kora óta próbálta, saját szavaival, optimálni magát. Paris élete zökkenőkkel kezdődött. Őt idézve, baleset voltam. Szülei nem akarták őt és a felelősséget, gyakran hagyták napokig egyedül a kisbabát a koszos, sötét lakásban. A sírásra felfigyelő szomszédok hívták fel Paris nagymamáját, aki magához vette a teljesen elhanyagolt és majdnem halálra éheztetett kisgyereket, és törvényes gyámjává vált. Paris életét végigkísérte ez az első nagy elutasítás, a szinte elviselhetetlen érzés, hogy nem kell ezt. Sosem felejtette el, és sosem tette túl magát ezen. Nagyanya azonban nagy szeretettel nevelte őt. Később, már felnőttként, ezt a szeretetet nagyanya iránt fejezte ki abban, hogy legnagyobb támaszának arcát az egyik karjára tetováltatta, amelyen többek között a sors formálta felirat is látható. Paris nagyanyánál ugyan szeretetteljes nevelést élvezett, de a bizonytalanság és az eltaszítottság érzése mindig jelen voltak gyerek és tínédzser korában. Parisnek nem voltak barátai. Az iskolában sem volt könnyű, neki folyton csúfolták, piszkálták és zaklatták, sőt, néha meg is verték a lányt, aki nem érezte magát szerethetőnek. Borzos volt a hajam, túl vézna voltam és szemüveget kellett viselnem, emlékszik vissza Paris. Csúnyának érezte magát és azt gondolta, ha ezen változtatni tudna, akkor kikerülhetne az ördögi körből, végre szépnek érezhetné magát és végre a többiek elismerését és szeretetét is megkaphatná. A Facebookon, az Instagramon a nők tökéletesnek látszottak. Paris vágyakozva nézegette a képeket. A különbség, a saját tükörképe és az okostelefonjában látható egyre hibátlanabb Kylie-k, Kendall-ök és Kim-ek között óriási volt. Talán, ha én is így néznék ki, minden más lenne, gondolta. Ez volt az egyik oka annak, hogy már korán, 17 éves korában elkezdte a szépészeti műtéteket. Mára Paris testének nem sok olyan része maradt, amely még ne került volna ki és alá. Elmondása szerint azonban nagyon szereti ezt a mesterséges külsőt, és szeretne úgy kinézni, mint egy Barbie baba. Saját bevallása szerint így változott át rút kiskacsából hibátlan babává. Megjelenése, ez a plasztik megjelenés mára már a védjegyévé vált. Real Barbie of Berlin, ahogy saját magát nevezte el, az Instagramon osztja meg teste átalakulását, ahol már több mint 340 ezer követője van. Az én Instagram oldalamon is posztoltam róla képeket, ha érdekel, keres rá a Sötét Anyag True Crime podcastra. Paris számtalan műtéten és beavatkozáson esett át. Például orrplasztikán, állplasztikán, boldaeltávolításon a kisebb derékért, tartós sminkelésen, arcfelvaráson, sokszoros fogfehérítésen, zsilleszíváson, többszöri botox kezeléseken. Az egykori, átlagosan kinéző fiatal lányból semmi sem maradt. Legfeltűnőbb azonban mellei mérete, amiket háromszor operáltatott át. Már a 4 kilós mellekkel látható a bulvárlapok oldalain, a valóság showban és az Instagramon. Átalakulásra körülbelül 120 ezer euróba került, nem számítva az ingyenes beavatkozásokat, mivel Paris reklámhordozóként is szolgál a klinikák számára. A hatalmas mellek után új célt tűzött ki maga elé. Egy olyan hátsót képzelte magának, mint amilyen a Kardashian nővéreknek is van. És Paris a lehető leggyorsabban akarta az XXL feneket. Nyíltan bevallott, hogy olyan orvost keresett, aki rengeteg zsírt ültet át. Berlinben, ahol élt, nem talált olyan orvost, aki az általa kért zsírmennyiséget, 1200 millilitert fecskendezett volna be oldalanként. ezért tovább keresett, és végül Düsseldorfban talált valakit. Álérez a számadét. Az orvost, aki XXL méretűre transplantálta a fenekét, rengeteg zsírt ültetett át, egészen pontosan 1,25 litert oldalanként. A férfi számára ez nem volt probléma. Áprilisban az RTL TV-nek azzal dicsekedett, hogy mekkora mennyiségű zsírt tud átültetni. Idézek ebből a TV interjúból. Sok kolléga nem mer nagyobb mennyiségű zsírt átültetni, kevesebb a tapasztalatuk, nekem világrekordom van ezen a téren. Akár 4,3 liter zsírt is átültettem egyetlen nőnél egy kezelés alatt. A tévéstáb megmutatta a felvett anyagot dr. Klaus Überreiternek, aki egy nemzetközileg elismert szakember, és aki a zsírt transplantációról egy mára már klasszikus művet írt. Dr. Überreiter szerint Szamadi súlyos gondtalanságot követett el. Dr. Überreiter szerint van egy nagyon egyszerű szabály. A nagy számok kockázatosak. Idézek tőle. Az extrém fenék egyszeri operáció során életveszélyes. Ha több mint 300-400 milliliter, akkor már nem vagy biztonságban, és az életedet kockáztatod. Emlékszel, a TV-interjúban Szamadi azzal büszkélkedett, hogy egy operáció során egy nőnél akár 4,3 liter zsírt is átültetett már. Az újságírói és a rendőrségi nyomozás során fényderült arra is, hogy a férfi nem rendelkezik sebészi képzettséggel. Idézem, nem vagyok sebész. Évek óta sürgősségi orvosként dolgoztam, és több száz embert élesztettem újra. És egy ilyen kis műtét, mint a zsírleszívás, összesen hasonlítható ezzel, bagatellizált Szamadi egy riportban. Csak zárójelben még egyszer, a BBL az egyik legkockázatosabb műtét, amelyben minden 3000. paciens belehal. De most vissza Parishez. Paris a beavatkozást követően egyre rosszabbul kezdte el érezni magát, míg végül ő is a sürgősségén kötött ki, tüdőemboliával, életveszélyes állapotban. A műtét után Paris trombózist kapott, ami aztán embóliává alakult. Kritikus állapotban szállították a kórházba, napokig élethalál között lebegett. Paris épp hogy csak túlélte, és még hónapokig kellett vérhigító gyógyszereket szednie. Álérez a Szamadi legalább 3 műtét során megszegte a gondossági kötelezettségét. 2 rendbeli halált okozó testi sértés és 1 rendbeli gondotlanságból elkövetett testi sértés miatt kellett a bíróság előtt felelnie. A düsseldorfi tartományi bíróság a 2 áldozat hozzátartozóinak tanúvallomásával folytatta az 50 éves férfi ellen indított eljárást. A vádirat szakértői véleményeken alapult, amelyek számos hibával vádolják a sebészt. Az ügyészség szerint a műtéteknél hiányzott a megfelelő felügyelet, valamint a zsírleszívásnál különösen fontos utógondozás. A törvényszéki orvosok a bontolás után kizárták a korábbi betegségeket, mint a halálokait. Az ügyészség követelte Álérez a Szamadi eltiltását az orvosi hivatás gyakorlásától. Az orvost azzal is vádolták, hogy nem tájékoztatta kellőképpen a betegeket az eljárások kockázatairól, hogy túl sok gyógyszert adott be, és hogy ambulánsan, utógondozás és altató orvos nélkül végezte el ezeket az eljárásokat, amelyeket fekvőbeteg ellátásban altató orvos bevonásával kellett volna elvégezni. Uwe Kessel, főügyész, idézem, az orvosi kötelességek durva megsértéséről beszélt. Álérez a Szamadi túl sok zsírt távolított el, és helytelen, és túl sok gyógyszert használt. A bíróság azt is tisztázni akarta, hogy az orvos kellőképpen figyelmeztette-e pácienseit a zsírleszívás kockázataira. Szamadi és felesége, aki ápolónőként dolgozott, és többek között egy anesteziológus szerepét is átvette, holott erre egyáltalán nem volt semmiféle képesítése, azt állította, hogy nem csak az első találkozáskor, hanem a műtét előtt is részletesen megbeszélte az ügyet az ügyfelekkel. Ezt kívántam megerősíteni, és az asztalra tette a rendelő telefonját, mondván, itt olvashatják, hogy mennyire elégedettek velem a betegeim. A rendőrség tehát kiértékelte a telefonját, ám az orvos gyakorlatilag önmagát kevert a gyanúba. A telefonon e-mailek voltak, amelyeket Szamadi írt, és amelyekben az ügyfeleket kérte, idézem. Kérlek, írj rólam, és hogy részletesen elmagyaráztam neked a kockázatokat, és hogy egy teljes órát szántam erre. Írd meg a véleményedet rólunk, és hogy mindig odafigyeltem rád. Szamadi megerősítette, hogy ő küldte ezeket az e-maileket, de próbálta úgy magyarázni, hogy a páciensei olvasták, hogy problémák vannak, és megkérdezték, hogyan tudnának segíteni, és hogy ez nem arra irányult, hogy bármit is eltusoljanak. Ilyen jellegű e-maileket azonban, amelyeket a páciensei írtak volna, nem találtak. A megvádolt orvos továbbra is tagadta a fenék nagyobbítással kapcsolatos hibákat, és hangsúlyozta, hogy helyesen járt el. A védelem főként ellenvéleményekre hivatkozott, amelyek a vádakat hivatottak cáfolni. Szerintük az orvos légia artis, ami lefordítva azt jelenti a művészet szabályai szerint, vagy szabályszerűen, vagy annak rendje és módja szerint járt el. És ez még mindig nem minden. Alireza Samarinak a tartományi bíróság előtt doktori címmel való visszaélés miatt is felelnie kellett. Egyetlen egy, a bíróságnak bemutatott németországi dokumentumon szerepel csak a doktori cím az IR kiegészítéssel, ami Iránra utal. A származási hely feltüntetése azonban Németországban mindenhol kötelező, ha a doktori címet nem Németországban vagy az EU-ban szerezték. Ez a megnevezés hiányzik a klinika honlapjáról és mindenhonnan, ahol a férfi hirdette magát és praxisát. Az Észak-Rajnai Orvosi Kamara 2009-ben és 2017-ben is tájékoztatta az iráni orvost, hogy a német törvények értelmében nem használhatja a DR Med, Dr. de Medicine címet. Samadi azonban figyelmen kívül hagyta az értesítéseket. A bíró ítéletkor kijelentette. Nincs kétségem afelől, hogy ön orvos, de ön a címet a kiegészítés nélkül használta, amelyből a betegek felismerhették volna, hogy hol tanult. Ezért titulussal való visszaélés miatt 15 000 eurós pénzbüntetésre ítélem. Samadi ügyvédje azonnal fellebbezett. Reinhard Rész bíró két rendbeli halált okozott testi sértés, valamint jogcímmel való visszaélés miatt ítélte el az orvost. A sebész az ajánlottnál jóval több folyadékot és testsírt távolított el mindegyik nőből. Ez jelentősen megnövelte a szövődmények kockázatát, szemben azzal az alternatívával, hogy a fenék nagyobbítást két rövidebb, kíméletesebb műtétre osztották volna fel. A Düsseldorfi Tartományi Bíróság 3 év és 4 hónap börtönbüntetésre ítélte a férfit, emellett eltiltotta 4 évre a szakma gyakorlásától, és elrendelte a 26 000 euró összegű műtéti díj elkobzását. A bulvár sajtó által Dr. Poe, azaz Dr. Hácsó néven emlegetett orvos védőügyvédei felmentést követeltek és azonnal fellebeztek. Gondolom benned is felmerült a kérdés, hogyan történhetett meg mindez? Dr. Klaus Überreiter, az elismert németországi specialista elmondta, hogy a fenék nagyobbítás biztonságos és jó eredményeket hozó műtét, ha hozzáértő orvos helyesen és észszerű mértékben alkalmazza. Ha azonban valaki túlzásba viszi a dolgot és hatalmas mennyiségű zsírt ültet át, mint ahogyan Alireza Samadi tette, az könnyen életveszélyessé válhat. Sok páciens alábecsüli ezt a kockázatot, és mégis ki és alá fekszik, gondolva, hogy a megfelelő orvossal semmi rossz nem fog történni. A veszély azonban abban rejlik, hogy a fenék nagyobbítást gyakran olyan orvosok végzik, akik nem rendelkeznek szakképzettséggel. Mert ha egy sok tapasztalattal rendelkező plasztikai sebész végezte a beavatkozást, akkor eddig nem voltak komoly mellékhatások vagy komplikációk. Ezek a halálesetek azért történhettek, mert sajnos a plasztikai sebész elnevezés Németországban nem védett. Tehát az orvosi működési engedély megszerzése után bárki nevezheti magát plasztikai sebésznek. És sajnos egyre több orvos teszi ezt, mert a plasztikai sebészet piacán hatalmas összegeket lehet viszonylag rövid idő alatt keresni. A plasztikai és esztétikai sebészet szakorvosává válásához szükséges továbbképzés az orvosi egyetem után további 6 évet vesz igénybe, és úgy tűnik, egyesek ezt az időt meg akarják spórolni. Németországban még a szájsebészek is végezhetnek már nagyobbítást. Esetünkben azonban az orvos még csak sebész sem volt. Alireza Samadi egy sürgősségi orvos volt, aki gyorsan sok pénzt akart, és aki képesítés nélkül végzett extrém műtéteket, néha többet is naponta. Paris, akárcsak a többi áldozat, aki Samadi miatt halt meg, megbízott a férfiban, aki futószalagon végzett komoly beavatkozásokat, akit nem érdekelt a rizikó vagy a páciensei állapota a beavatkozás után, és aki kitessékelte őket, miután valamennyire magukhoz tértek. Helyes vagy hoax? A történet, bármennyire is hihetetlen, sajnos igaz. Ramirez rendőr golyói ugyan megölték a támadót, de sajnos az áldozatot is eltalálták kétszer. Mire a mentők megérkeztek, Popo már kritikus állapotban volt. Három mentős tette őt a holdágyra, akinek az arca helyett már csak véres hússzafatok maradtak, és vitték őt a sürgősségi osztályra. Arcának 75%-a eltűnt, és hiányzik minden olyan vonás, amely felismerhetővé tenné, mondta dr. Nicholas Namiens, a Miami Jackson Memorial Kórház vezető traumatológusa. A fő célunk az volt, hogy lezárjuk a sebeit, és lehetővé tegyük számára, hogy felépüljön, mielőtt a további műtéteknek vetnénk alá. A férfi súlyos autóbalesetekhez hasonló agysérüléseket szenvedett. Az orvosok szerint egyébként a rendőr golyói által okozott mellkasi sérülések nem voltak súlyosak. A traumatológus azt is elmondta, hogy a férfi bal szeme megsemmisült. A jobb szeme ugyan megmaradt, de a fejbőre és a homloka bőréből fedett lebennyel fették le. Az orvosok idővel bőr átültetéseket végeztek, a sebei lassan gyógyultak. Pszichoterapeuták is megkezdték Popo kezelését, és az orvosok optimistának tűntek. De még több komplikált, helyreállító műtétre volt szükség, és a beavatkozások több ezer dollárba kerültek. Ám a Ronald Popo nevében létrehozott alapítvány több mint 15 ezer dollárt gyűjtött össze erre a célra. A támadónak, Eugene-nak jelentős bűnözői múltja volt. Többek között 2008-ban is letartóztatták, mert megverte és megfenyegette az édesanyját, hogy megöli. Eugene a hatóságok gyanúja szerint a fürdősó néven ismert rendkívül veszélyes utcai kábítószer hatása alatt volt, ami arra késztette a 31 éves férfit, hogy fényes nappal egy forgalmas utcán brutálisan megtámadja és enni kezdje egy másik férfi arcát. Fürdősó, a zombit csináló designer drog. Miami-ban a 2010-es években ugrásszerűen megnőtt az új szer miatti pszichózis jeleivel felvelt gyakorlatilag kontrollálhatatlan betegek száma. Úgy tűnik, a betegek nincsenek tudatában a környezetüknek. Nem racionálisak, nagyon agresszívak és jóval erősebbek a szokásosnál. A sürgősségén általában 4-5 emberre van szükség, hogy kordában tartsuk őket, és volt már néhány eset, amikor kiszabadultak a lekötözésből, mondja a kórház traumatológusa. Csak a tisztázás érdekében ez a fürdősó nem azonos azzal, amit esetleg a fürdővízbe teszel. Bár hasonlít hozzá, a kémiai összetételük eltérő. A drog belélegezhető vagy felszippantható. Olcsóbb, mint a kokain vagy az ecstasy, ráadásul normális konyhákban is előállítható, ezért is terjedt el olyan gyorsan. Számos alkalommal előfordult, hogy a fogyasztók súlyos, pszichotikus és életveszélyes rohamot éltek át a fürdősó használata után. Az elmére gyakorolt hatása többek között leküzdhetetlen sóvárgás a drog után, álmatlanság, egyfajta eufória, ami azonban gyorsan paranoiába csap át, hallucinációk és érzékcsalódások, öncsonkítás, öngyilkosság, pszichózis, extrém erőszakos viselkedés. A fürdősó által okozott károk hosszú távúak és maradandóak. Ezek lehetnek többek között vesekárosodás, veseleállás, májkárosodás, a vázizomzat szöveteinek elsorvadása, agyduzzanat, klinikai halál, agyhalál. Egy 2013-as tanulmány kimutatta, hogy a fürdősók egyik fő alkotó eleme, amely MDPV néven ismert, rendkívül erős függőséget okoz. Valószínűleg még erősebbet, mint a metamfetamin, amely a legsúlyosabb függőséget okozó szerek közé tartozik. Végezetül, ha magad is függő vagy ismersz valakit, aki függőségben szenved és segítségre szorul, ingyenes és anonim segítséget kaphatsz többek között online a www.drog-stop.hu és a 0660 505 678-as telefonszám alatt. Ez volt a Sötét Anyag mai epizódja, remélem tetszett a rész. Az Instagramon megtalálod a képeket, linkeket és egyéb extra információkat erről az ügyről, ha érdekel, keress rá a Sötét Anyag True Crime Podcastra. Hamarosan újra jelentkezem, addig is nézz a hátad mögé és szállt az